kisebb enciklopédia. Eltározás miatt nyitva.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. Nos, a mai zsebenciklopédiában egy, hát, nagyon érzékeny, nagyon vitatható, nagyon nem tudok más szót erre mondani, különleges kérdést fogunk körbejárni, méghozzá egy olyat, ami tulajdonképpen vadonatújonnan merült fel a keddi fülbevaló kapcsán. Én valami mást akartam a mai napra, de úgy tűnt részben a hallgatói reakciókból, részben, hát, bevallom a saját kíváncsiságomtól vezéreltetve is, úgy alakult, hogy mégiscsak tudunk erről beszélgetni. A mai hívó szavunk úgy szól, hogy férfi erőszak, és bevallom, hogy én ezt úgy írtam ki a Facebook oldalunkra, hogy egyrészt idézőjelbe tettem, másrészt még egy kérdőjelet is bígyeztettem a végére jelezvén, hogy talán ezzel kapcsolatban sok minden nem egyértelmű. De hogy ezt hogy tudjuk egyértelművé tenni, vagy egyáltalán a dolgokat helyükre tenni és a helyükön kezelni, ebben segítségünkre lesz két úriember, meglepő vagy nem annyira meglepő módon, Kuszin Gábor pszichológus és Szil Péter pszichoterapeuta, mindketten egyébként a Stop Férfi Erőszak projekt munkatársai. Most azt gondolom, hogy a projektről talán kicsit kevésbé beszélgessünk, hiszen erről beszéltünk kedden, persze érinthetjük most is, hanem sokkal inkább kitágítva ezt a fogalmat, kezdjünk el egy kicsit beszélgetni róla, aztán meglátjuk, hogy hova jutunk, illetve hogy a hallgatói reakciók ehhez képest milyenek lesznek. Talán kezdjük azzal, hogy maga a kifejezés, hogy férfi erőszak, ez egy összetett szó, amit számomra már fölvet legalább 3-4 kérdést és kérdőjelet. Az erőszak, az nem erőszak mindenféle tekintetben? Kell hozzá feltétlenül az, hogy férfi? De mennyiben bővíti a jelentéstartományt ez a szó így? Valamelyikötök szólaljon meg. Péter,
A férfi erőszak szó igazából egy rövidítés azoknak a bővített mondatoknak a tömörítése, hogy erőszakot elkövető férfiak, vagy annak a bővített mondatnak a rövidítése, hogy a férfi szerep által meghatározott módon erőszakot elkövető férfiak, és annak a statisztikailag sajnos igazolt jelenségnek a rövidített megjelenési formája, hogy mindenfajta erőszakban jelentő az, hogy az erőszakos cselekmények 90-95%-át férfiak követik el, legyen az férfiak óvására elkövetett erőszak, és a nőkkel szembeni erőszak esetében pedig az is az arány, hogy férfiak követnek el túlnyomó részt, majd hogy nem kizárólag nők rovására erőszakot, még fordítva nem áll, míg férfiak között a kölcsönös erőszak az egy történelmileg megszokott jelenség, sőt hősi nimbusz övezi, vagy legalábbis férfi virtusnak van tartva. De mindenképp nem egy egyértelműen elítélt jelenség, oké? Míg, mit tudom én, pénzészségből elkövetett erőszak az azért a legtöbb kultúrában általánosan elítélt jelenség, míg férfiak által elkövetett erőszak az ugye vagy hősi nimbusszal van övezve, és mindenféle igazolhatja a hazafiasság és vallás és bármi.
Igen.
És még a nők rovására elkövetett erőszakot is övezik, pénzszámolva, asszonyverve, biztos okot adott rá.
Igen, meg minek ment oda. Gábor?
Na, tehát, hogy a férfi erőszakot, azt akkor két dolognak a rövidítésére használjuk, egyrészt ennek a statisztikának a rövidítésére, másrészt annak a rövidítésére, hogy szorosan összefügg a férfi szereppel az erőszak. Tehát, hogy a férfi szerepnek sajátja az erőszak.
Én most itt tényleg az ördögügyvédje szeretnék lenni egy kicsit, illetve legalábbis annak a hallgatói, hogy is mondjam, érzésvilágnak a közvetítője, ami már a tegnap előtti beszélgetés nyomán is felmerült. Kaptam például egyébként többet, de kaptam például egy olyan hallgatói üzenetet, ami arról szólt, hogy persze, alapvetően a nők pártján vagyok én is a vitákban, de hát hányszor láttam én olyat, hogy a feleség, aki telesírja a falut, a házat, a várost, a nem tudom arról, hogy ő milyen jóságos, milyen szeretet reméltó, és őt mindig csak bántják, de bezzeg, amikor a karján ülő gyerek nem sírt eléggé, akkor jól belecsípett a fenekébe. És én tudom, és értem is, a múltkor is értettem, hogy statisztikáról beszéltek, és ez egy hatalmas szám, amit most mondott a Péter, ez a 90-95%. De mi van azokkal, amikor egyrészt miért jut eszünk be azonnal az ellenpélda? Rögtön az, hogy az én, de én ismerek ám olyat, ahol a nő, meg ismerek ám olyat, ahol ez nem így van. Mit gondoltok erről?
Hát egyrészt azért, mert mérhetetlenül kényelmetlen a dolog. Okay. Tehát ez egy nagyon kényelmetlen dolog, és egyébként minden férfi ezt megéli egyébként személyesen is. Okay? Tehát, hogy mondjam...
Már a kényelmetlenségét?
Igen, aha. Igen. Tehát az egy mérhetetlen nyomás férfiakon, hogy a férfi szerep az folyamatosan ellenmondásba hozza az embert. Okay? Tehát a kultúra alapul bizonyos tételeken. Okay? Ilyen az, hogy nem bántjuk egymást, az ember élet szent, a jóság az egy fontos tulajdonság, okay? Békés megoldások mindig előbbre valóak, mint az erőszakosak. Uh-huh. Okay? És sajnos van az a felosztás, hogy a női szerep az megfelel ennek. Okay? Nőket erre szocializálják, kisbabát babát kapnak, játékszernek, megtanulnak róla gondoskodni, odafigyelni, hogy sír-e, nevet-e, mit kell tenni azért, hogyha sír estébé. Fiúk pedig kapnak kardot, okay? És előbb-utóbb beletanulnak abba, hogy igen, ezek a tézisek, ezeket követjük, mert ugye állampolgárok vagyunk, jó keresztények vagyunk, bármik vagyunk, de közben abban, hogy a férfi világban érvényesüljek, ahhoz pont az ellenkezőjét kell csinálnom, oké?
Okay? Bocsánat, csak a múltkor itt beszélgettem valakivel, aki éppen a férfi szerepekről egyébként, aki azt mondta, hogy lehetetlen megfelelni azoknak az elvárásoknak, igen, amiket egyébként diktál felénk a társadalom, de akár a nő, akár egy párkapcsolat kapcsán is, mert legyek érzékeny, legyek odaadó, legyek figyelmes, de álljak ki érte, álljak ki magamért. Tehát rengeteg egymásnak ellentmondó szerep van, amiben ő maga mesélt az illető, nehezen tud egyetlen alkalmazkodni az elvárásokat.
De ha maradunk a férfi erőszaknál, azt tényes való, igen. Tehát ugyanabban a kultúrában növünk föl, nők és férfiak, ugyanabban a kultúrában próbálunk megfelelni, erről szólnak a szerepek. De azért azt józan észre senki nem állítja, hogy nők kívánják azt, hogy férfiak bántsák őket. Oké, az, hogy érzékenyek legyenek, persze. Például arra, hogy ha így vagy úgy csinálsz velem, akkor az fáj nekem. Okay? Tehát férfiaknak ez okoz problémát, hogy ha egy kislány hazajön az óvodából, okay? Tehát amit Gábor mondott az előbb, hogy az erőszak kultusza az bele van épülve a férfi szerepbe, hogyha hazajön a kislány az óvodából, hogy meghúzta a hajam a nem tudom kicsoda, akkor ritkán mondjuk neki azt, hogy akkor te is húzd vissza neki, míg ha egy fiú jön haza ugyanezzel, akkor azt mondjuk, hogy hát állj a sarkadra és intézd el. Oké?
Okay? Uh-huh. Yeah. Gábor? Akartál az előbb valamit, csak beléd folytatom.
Még ehhez a korábbi példához akartam mondani valamit, amikor ez a nő bántja a gyerekét, hogy hát egyrészt van egy olyan statisztika, sajnos most a forrását nem fogom tudni idézni, mert arra már nem emlékszem, ami azt mondja, hogy igen, nők bántanak gyerekeket, ugye ez a példa nem arról szól, hogy a párját bántja, hanem arról, hogy a gyerekét bántja, de ha megnézzük azt, hogy mennyi időt töltenek nők gyerekekkel, és mennyi időt töltenek férfiak gyerekekkel, akkor kiderül, hogy férfiak erőszakosabbak gyerekekkel szemben is.
Megint csak a statisztika, és, tudom.
Igen. De,
igen.
És egyébként ez a példa még azt is mutatja, hogy az erőszak az nem egy automatikusan bennünk rejlő, vagy automatikusan megnyilvánuló viselkedés, hanem általában a több társadalmi erővel, vagy hatalommal rendelkező személy felől a kevesebb hatalommal rendelkező személy felé irányul. Tehát ugye általában férfiak bántalmaznak nőket például egy párkapcsolatban, és ugyanígy felnőttek bántalmaznak gyerekeket a családban, és nem fordítva.
Megint mondanék egy példát, megint csak az ördögügyvédjeként, és fordítsunk akkor egy kicsit ebbe az irányba a dolgon. Közvéleményt kutattam, amikor tudtam, hogy jönni fogtok, és erről fogunk beszélgetni, és a következő történetet mesélte valaki. Egy fiú meg egy lány együtt töltöttek egy éjszakát. Ez egy ilyen egy éjszakás történet lett, mint később, vagy mint reggel, vagy mint másnap kiderült. Aztán elteltek hónapok, és kicsit később egy tábor alkalmával újra találkoztak, ahol a lány szerette volna újraindítani ezt a kapcsolatot, vagy szerette volna más alapokra helyezni, és elindítani egy másik irányba ezt a dolgot, a fiú nem. És sok-sok hónappal később egyszer csak kiderült, egészen másik körből, egyszer csak kiderült, hogy onnantól kezdve, hogy visszautasítatott, ez a lány úgy mesélte az egykori egyéjszakás történetet, hogy őt ez a fiú megerőszakolta. Magyarul azt akarom kérdezni, hogy nem adunk-e esetleg ezzel a fajta közelítéssel olyan eszközt is a gyengébbnek a kezébe, amivel visszaél vagy visszaélhet?
Na, egyrészt nekem van egy vissza kérdezésem az egész témában.
Igen?
Nem hozzá személyesen, hanem
a
közvéleményhez.
Igen?
Hogy mi a baj azzal, hogy statisztikákból indulunk ki. Tehát minden, ami a világunkban történik, az statisztikákból indul ki, akár jó, akár rossz irányba változtatunk. Okay?
Tudok válaszolni egyébként, de igen, figyelek.
Ja, mert hogy a statisztikák hozzák az embert kényelmetlen helyzetbe. És a statisztikák, bocsánat, lovagolok a lovunkon, ahol ezt komolyan vették, ezt a témát, ott például végeztek a bírósági szervek által elrendelt kutatást, és kiderült, hogy a nők által tett feljelentések 0,1%-a hamis, sokkal, de sokkal kisebb arányú a hamis feljelentés nők részéről tett feljelentés erőszakról, mint például a biztosítási csalások száma.
Aha.
Okay. És mégse akarjuk megszüntetni a biztosítást,
értem,
mint intézményt.
Értem.
Okay.
Tehát, én az válaszom, bocsánat, akkor csak hadd mondjak én is, vagy jó, hallgatlak.
Mert... Nem, csak annyit akarok mondani, hogy igen, előfordul. Okay? És egyébként hadd válaszoljak erre, mint 45 éve praktizáló pszichoterapeuta. Az, hogy mit tartunk erőszaknak, oké? Okay? Azt egyébként a törvényi változások is követik, ahogy a jogállamiság teret nyert a világban, úgy definiálódott akár évtizedes különbségekkel újra és újra, hogy mit tekintünk nemi erőszaknak, oké? Okay? És világ jó néhány országában most már az nemi erőszak, ahol nem hangzott el egy explicit igen. Oké? Okay? Tehát az úgynevezett igen. Csak mondani akarom, hogy én rengeteg olyan történetet hallottam, ahol egy lány szívesen lefeküdt a fiúval, mert a fiú fűt fát ígért, mert rögtön örök szerelméről tanúsította, és lehetőleg már az első éjszakán beígérte, hogy hány gyerekük lesz, oké? És amikor utána kiderült, hogy a szokásos, és sajnos nagyon szokásos történet fordult elő, hogy utána a fiú eltűnik, akkor a lány ezt utólag erőszaknak élte meg, mert mert erőszaknak nevezi azt, hogy ha tudtam volna, akkor nem mentem volna bele, a csalásoddal, hazugságoddal rávettél valamire, mert ugye alapvetően nem erőszaknak az a definíciója, hogy én szexuális tevékenységet folytatok valakivel, aki igazán nem akar. Uh-huh. És rengeteg nő adja nekünk úgy elő, hogy ha tudtam volna, hogy mi lesz utána, akkor nem akartam volna.
Értem. Csak hogy én is hadd mondjam el, amit gondolok erről a statisztika kapcsán, hogy én meg azt mondom, ugye itt egy rádióban ülünk, hallgatjuk a híreket, nézzük a, nem tudom, az újsághíreket, az online híreket, és így tovább. És ugye mi azzal szembesülünk, ami a személy, tehát mindig az egyéni történettel szembesülünk, ráadásul azzal az egyéni történettel, ami egyébként hírértékű. Vagy ha nem is hírérték, akkor mondjuk úgy, hogy bulvár hírértékű. Tehát időnként elmegy egy-egy történet, mindenkinek véleménye lesz róla, mert hiszen ez egy olyan ország, ahol értünk hozzá mindenhez, többek között ehhez is, és véleményünk lesz arról, és azt mondjuk, hogy minek ment oda. Vagy azt mondjuk, hogy, és ugye elindul egy...
De az egy egyéni vélemény lesz, és előítéletem
csak alakul. Abszolút, te tökéletesen egyetértek, csak ez a válasz arra, amit kérdeztél, hogy a statisztikához képest mi áll a másik oldalon, ez.
Igen, ez. De ugyanakkor én meg azzal a feltételezéssel, hittel, bizalommal jövök például a Klubrádióba beszélni, hogy a Klubrádió az egyik olyan sajtóorgánum Magyarországon, amelyik ragaszkodik ahhoz, most, ahogy bejöttünk, ment éppen egy műsor, amíg vártunk, hogy adásba kerüljünk, hogy a debreceni akkumulátorgyárat nem az szerint fogja a Klubrádió megítélni, előadni, hogy van-e egy szomszéd, aki azt mondja, hogy engem egyáltalán nem is zavar a zaj, és különben is a szomszédom sokkal hangosabban bömbölteti a rádióját, mint az akkumulátorgyár, és ennek ellenére kiállunk amellett, hogy bocsánat, statisztikák mutatják, hogy egy széles népesség életminőségét vontja egy gyár.
Én is csak azzal kezdtem, hogy ennek a rádiónak az egyik hallgatója írta azt a bizonyos véleményt, amivel kezdtem, és amit az előbb az értésetekre adtam. Jó.
És akkor hadd kérdezem meg, mert itt jön be az egyéni. Igen? Én pedig erre azt válaszolom, hogy persze hallom, ezen vitatkozom 40 éve emberekkel, oké? Mert ez a férfi kényelmetlenül érzi magát, mert kényelmetlenséggel szembesítjük az embereket, és azt mondjuk, hogy sajnos, mi is szívesebben csinálnánk más, de foglalkozzunk kell azzal, hogy férfi erőszak van.
Jó, szerintem most érkeztünk el arra a pontra, ahonnan valóban el lehet indítani a beszélgetést, és köszönöm nektek, hogy ide megérkeztünk. Akkor azt kérdezem, hogy annak a statisztikának, és akkor valóban nézzük innen a kérdést, amit mondtatok, az egy nagyon, nagyon ijesztő szám. Tehát egy 90-95% a számomra rémisztő. Igen. Ennek az okait, meg a gyökereit, meg ennek egy kicsit nézzünk a mélyére. Kulturális okai vannak kizárólag, és nézzünk akkor egy magyarországi, vagy egy világviszonylatot, vagy akár egy európait, akár, hogy kicsit nyissuk ki.
Igen. Jó, akkor most nem fogok statisztikákról beszélni.
Nyugodtan beszélj róla.
A kedden ennek egy nagyon-nagyon rövid verfiúja elhangzott, hogy alapvetően az erőszak akkor jön létre, amikor valakinek nincsen más eszköze arra, hogy valamilyen jószágot, hatalmat, pozíciót, területet megszerezzen, megtartson, vagy annak az elvesztését megtorolja. Oké? Az egésznek a háttere az, hogy nekem is van egy saját közvéleménykutatásom. Hosszú évek óta kérdezek férfiakat, akik tiltakoznak az ellen, hogy hát ez erőszak, az ugye erőszak, annak nincs neme, és akkor megkérdezem tőlük, hogy azt, hogy válaszoljanak arra a kérdésre, hogy minek előnyösebb születni ebbe a világba, férfinak vagy nőnek? Nem találkoztam még olyannal, amelyik legalábbis ne kételkedett volna, a legtöbb azonnal elismert, hogy bizony férfinak, oké? Uh-huh. Tehát férfinak születni ebbe a világba privilégiumokkal jár, előnyökkel jár, gazdasági előnyökkel, oké? Nők ma Magyarországon 30%-kal kevesebbet kapnak ugyanazért a munkáját, oké? Ütköznek az üvegplafonba, viszik a megfizetetlen nyugdíjjárulákkal nem járó munkát, egyébként a bruttó nemzeti össztermék 60%-át nők termelik ki Bocs, mégis mondtam statisztikát. Okay. Na, hogy ezt történelmileg is kialakult az, hogy az erőszak az egy elfogadott eszköz férfiak részéről. És csak visszatérve az előző példára a gyereknek a hátsó felé csípkedő nőről. Még ha nem is lennének statisztikáink, akkor is tudnánk pontosan azt, hogy egész másképp van megítélve egy nő, hogyha ilyet tesz, oké? Mint egy férfi, oké? Aki erélyes és jó gyereknevelő apa, és tudja, hogy mikor kell a gyerek fenekére ráverni.
Jó, így néz ki ez Magyarországon nagyjából most, de ha egy kicsit visszanézünk, hogy mondjuk az utóbbi akárhány év, akár, és nem mondok statisztikát, de az, hogy az utóbbi mondjuk 10-12 évben ez a viszony, vagy ez a fajta hozzáállásunk ehhez a kérdéshez hogy változott, akkor arra mit mondtok?
Magyarországon rosszabbodott.
Nyilván.
Bocsánat, egy országban, ahol egy kormánytagnak vagy parlamenti képviselőnek nem kell lemondani azonnal, hogyha a komondoros kutyája bántotta a feleségét, oké? Ahol Kövér László nem mondhatja azt, hogyha a nők nem akarják, hogy a férfiak verjék őket, akkor szüljenek nekünk több gyereket. Határtalanul rosszabbodott a helyzet.
Ugye, ahol nőket arra bíztatnak, hogy ne nézzék az egyenlő bért, hanem örüljenek, hogy gondoskodhatnak.
Mondja a női köztársasági elnökünk.
Igen, az a helyzet, hogy a hírekig kb. 3 percünk van hátra. Ez nem elég arra, hogy azt most kifejtsük, hogy ez pontosan milyen érzeteket hozott létre. Valaki magyarázza meg nekem, tényleg őszintén nem értem, hogy mi az oka annak, hogy a mai napig egyet tudnak ezzel érteni az országban viszonylag mérhetően sokan. Mi az oka annak, hogy miközben romlik a közérzetünk, és 90-95%-ról beszélünk, és az elmúlt 12 év e tekintetben való romlásáról, közérzeti romlás és egyebekről, és hogy még mindig működni tud, és még mindig nem látszik, hogy ez a dolog változna. Erre most 2 percünk van, tehát most el se kezdjük szerintem, hanem még esetleg gondolkozzatok egy kicsit rajta, azt mondom, hogy muzsikáljunk, és a hírek után őszintén várok erre egy választ.
Jó.
És hát itt a férfi erőszak hívószó kapcsán próbálunk zöldágra vergődni, fogást találni és értelmezni a kifejezéseket, és az előbb, ja azért azt elmondom, hogy Kuszin Gábor pszichológussal és Szil Péter pszichoterapeutával, és már eljutottunk szerintem egészen odáig, hogy a hírek előtt feltettem azt a kérdést, hogy mi annak az oka, hogy újra meg újra megválasztjuk azokat az egyébként feudális viszonyokat diktáló helyzeteket, kormányokat újra meg újra megengedjük, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Mi több, ugye azt is beszéltük az előbb, hogy az elmúlt 12 év alatt mindenkinek a közérzete e tekintetben is romlott. Szóval hol van annak a kulturális, érzelmi, nem is tudom mi az a szó, amit kérdeznem kéne, gyökere, amitől ez újra meg újra megtörténik? Sőt, az előbb hoztam egy példát nektek, egy jóval 12 évvel ezelőtti példát, amikor én a saját bőrömön tapasztaltam egy nem is túl messzi településen Budapesthez közel. Kifejezetten feudális viszonyok övezték az akkori polgármestert és az ő közegét is. Mi az oka? Csak első éjszaka joga nem volt, de lehet, hogy az is. Igen.
Hát nagyon számít az a közeg, amiben az emberek élnek, hogy mi az, amit magunkba szívunk. Tehát nagyon számít az a szocializáció, amelyben a szocializációt szokás úgy értelmezni a magyarban, hogy a gyereknevelés, vagy a felnövekedés, de aztán az igazából folytatódik tovább, és az ember a felnőtt életében is egy bizonyos kulturális, politikai közegben él. És hát ahhoz, hogy a feudális viszonyoktól eltávolodjunk, egy olyan aktív politikára lenne szükség, amelyik távolítja a közeget a feudális viszonyoktól, és ehhez képest pont ennek az ellenkezője van most Magyarországon.
Én értem, benne van a levegőben, persze, most azt is elkezdtem az előbb itt taglalni nektek a hírek alatt, hogy nekem van két nagy fiam, és hogy vajon az ő gondolkodásukban ez mennyire jelenik meg, és erre kerestem példákat, és találtam. Tehát az a durva, hogy találtam. Miközben én pontosan érzem, hogy ők egyébként mit gondolnak a világról, mit gondolnak az aktuális hatalomról, és egyáltalán is az egyetemről és a lányokról, és mégis fellelhető.
Mert azért, mert a hogy mondjam, a nemi szerepek az a része a világba való beletanulásunkba, amiből aztán egy nagyon egyéni valami lesz, oké? Tehát az, hogy én melyik politikai irányvonalhoz tartozok, hogy melyik pártra szavazok, hogy milyen gazdasági modellt tartok a leghatékonyabbnak, oké? Az vagy meghatározza az, hogy a családomban mi mindig a X pártra szavaztunk, akkor én is arra fogok, vagy én már más gondolok, mint a szüleim, oké? Tehát van egy bizonyos távolságunk ezekhez, oké? Ezeket rajtunk kívül eső kérdéseknek nevezzük. A női és a férfi szereppel az a nagy probléma, hogy abból mindenki saját magát csinálja, oké? Én nem férfi szerep vagyok, én ilyen vagyok, oké? Vagy mi férfiak ilyenek vagyunk. Tehát rögtön nem kezeljük magunkat kultúra teremtette lénynek, hanem biológiai lénynek tekintjük, oké?
És magyarul azt mondod, hogy annyival hamarabb kerülnek a fejébe, a lelkébe, a testébe annak a fiatalnak, vagy annak a babának, vagy annak a gyereknek ezek az értékek, gondolatok és egyebek, amivel aztán azonosítja önmagát, és csak jóval később kerülnek ezek az előbb említett kérdések, hogy kire szavazok, mit gondolok erről, arról, amarról.
Még csak nem is időben, hanem azt akar mondani, igen, hogy az egyikből lesz, most idegen szót használok, szubjektum, oké? A másikat pedig objektívnek tekintjük, oké? Tehát az, hogy én melyik pártra szavazok, azt nem azt határozza meg, hogy én ilyen vagyok, hanem van a pártnak egy programja, lehet, hogy a következő választáskor másra szavazok, hogyha egy meggyőző programja.
Én értem, amit mondtok, ez számomra elkeserítő, mert ez azt jelenti, hogy nincs megoldás.
Ez azt jelenti, ez nem, van. Ha nem lenne, akkor nem nyüstölném ezt 45 éve, hogy akkor nem lenne stopférfi a szakprojekt.
Akkor nem lenne például egy férfi csoportunk, ahova eljöhetnek olyan férfiak, akik változtatni akarnak a saját életükben, ezeken a beidegződéseken, és egyébként itt tényleg beidegződésekről is szó van.
De akkor meg úgy kérdezem, hogyha vannak ilyen férfiak, akik eljárnak ezekbe a csoportokba, ahhoz az kell, hogy először is fölismerjék. Fölismerjük?
Persze, hogy fölismerjük, mert nők most már hosszú-hosszú ideje, és egyre hangosabban panaszkodnak, hogy valami nem áll jól a világban, oké? És ismerjük be, hogy minden sikeres férfi mögött van egy odaadó nő, minden egy a saját nemi szerepét megkérdelező férfi mögött valahol volt egy a helyzetével nem elégedett nő, ha más nem olvasmányokon keresztül, oké?
Mit mond az a férfi, aki elmegy ebbe a férfi csoportba, és azt mondja, hogy baj van, segíteni, változtatni szeretnék? Hogy érkezik meg? Mit mond?
Legtöbbször azt mondják, hogy a párom azt mondta, hogy elválik, hogyha nem csinálok valamit a viselkedésre.
És abban segítsetek, hogy mit? Tehát az érdekel, hogy tudja-e, hogy mi a baj, vagy, de tudja-e, hogy mi az, amin változtatni kéne, vagy ez olyan mélyen benne van az előbb említett kulturális és egyéb okoknál fogva, hogy nem tudja, hogy mi a baj, csak hogy valamit csináljunk.
De azt nem, természetesen igazad van. Először azt tudják, hogy hát ezek a nők mit össze tudnak panaszkodni, amikor én csak a múltkor határozottan megmondtam neki, hogy oké? És hogy a párom erre azt mondja, hogy én szóbeli erőszakos vagyok vele. Vagy hát a múltkor csak megfogtam a karját, hogy értse már meg, hogy igaz, hogy van egy látlelet 8 napon túl júliuló horzsolásról, de...
Jó, de most túlzunk, tehát most igen, nem túlzok.
Érdekel, a leghétköznapi eseteket mondom.
Na jó, szóval is akkor megérkezik hozzátok valaki, és azt mondja, hogy szeretnék változtatni, akkor?
Először azt mondja, hogy a feleségem szeretné, hogy változtassa.
Jó, és utána?
Utána azt mondja, hogy igen, de azok a férfiak jönnek hozzánk, akiknek egyébként fontos a kapcsolat, okay? Akikben már van emberi jogi gondolkozásnak, azért vannak már kihajtott gyökerei, igazságosságról vallanak valamit, és tudják közelíteni azt, amit férfiaknak nagyon nehéz, hogy összekapcsolják a kettőt, okay? Hogy az igazságosság a nőkre is vonatkozik.
Én ezt értem. Azon gondolkodom, hogy amit az előbb mondtál, és azt mondtam, hogy túlzol, és erre az volt a válasz, hogy nem túlzol. Igen. Hogyha valakinek megfogják a karját, és az 7-8 nap, az egyik olvasatban megfogják a karját, a másik olvasatban 7-8 napon túlgyógyuló sérülést okoz, azért ez, én azt gondolom, hogy ez nem, de lehet, hogy ez hétköznap, és elfogadom azt, nyilván ti tudjátok a statisztikát, hogy megint mondjuk ezt a szót, a 90-95%-ot, de én azt gondolom, hogy a dolognak az a bizonyos része, amit erőszaknak nevezhetünk, az nem itt kezdődik, és ezért gondolom, hogy nem hétköznapi, ennél sokkal kisebb dolgok is okozhatnak sérülést, problémát és egyebeket, nyilván sokkal kisebb is a definíció része. Erre mondtam, hogy talán túlzol. Tehát, hogy amikor egy kapcsolatban csak icipici súrlódás van, de mégis úgy érzem, hogy bántanak, elnyomnak, ülnek, mit tudom én, áldozatnak érzem magam egy helyzetben, és ennek a kulturális meg egyéb vonatkozásaira is kíváncsi vagyok.
Persze, ott kezdődik a dolog. Azt próbálom csak mondani, hogy minden egyéni problémánk, oké? Amikor József Attila azt mondja, hogy itt belül a szenvedés, de ott kívül a magyarázat, oké? Hogy minden rajtunk kívül kezdődik, például a kultúrában, oké? Tehát, hogy a párkapcsolatok eleve azért nehezek, mert férfiak azzal a jogosultságtudattal és azzal a tudattal nőnek, hogy nekik igazuk van attól, hogy ők férfiak, oké?
Én értem. Elmondtam, hogy akkor nincs megoldás, de...
Na, azt akarom mondani, hogy van, de ugyanúgy, ahogy, bocsánat, a feudalizmusra volt megoldás, oké? Például Svédországban nem azért lett politikai irányvonal is egy országnak ha van hungarikum, akkor svédikum lenne, vagy mit tudom én, hogy feminista politikát folytatunk, mert rájöttek, hogy egy országnak a haladása az nem engedheti meg magának, hogyha egy fejlett ország akarunk lenni, akkor nem engedhetjük meg magunkra, hogy a lakosság felének az elképesztő képességeit ne használjuk ki a gazdaság fejlesztésére. És akkor hoztak egy törvényt, ezt hívják normatív törvénykezésnek, hogy megbüntetjük azokat a nagyvállalatokat, ahol az igazgató tanácsnak nem minimum 40%-ban nők a tagjai. Ahol bevezetünk kvótarendszert, ahol pozitív diszkriminációt használunk egészen addig, amíg ki nem egyenlítődnek a dolgok, tehát van egy politikai akarat is hozzá, oké? És nem, ehelyett eltöröljük például az EU-ban egyébként előírt egyenlőségre nevelést az iskolákban, és bevezetjük helyette a hagyományos családra való nevelést.
De tudjátok, mi a durva? Hogy miközben itt beszélgetünk, és hallgatlak, és próbálom érteni és értelmezni, a közben figyelem egy kicsit magamat is nyilván, és miközben én azt gondolom magamról, hogy én egy felvilágosult, és nem tudom, én európai gondolkodású, nem tudom, nőszemély vagyok, a közben újra meg újra tetten érem a saját gondolkodásomban ezt, ami miatt panaszkodunk. Újra meg újra, ha nem is mondom azt, hogy feudális gondolkodást, de hogy azt a fajta kultúrát, amiből most elindultunk, és hogy ez így nagyon nem jó, ezt újra meg újra tetten érem önmagamban is. Anélkül, hogy erről tudtam volna mondjuk fél órával ezelőtt. És erre mondom azt, hogy erre is van megoldás, biztosak vagytok benne?
Neked most, ahogy most te elkezdesz, szembesülsz ezzel, úgy egy ilyen csoportban is a férfiak tudnak szembesülni, ugyanígy tetten tudják érni a saját vagy mások gondolkodásában ezeket a hasonló gondolkodásmódokat, és azért is egy nagyon izgalmas formátum a csoport, mert lehet, hogy ott vannak már haladóbbak, akik hamarabb észreveszik, és
hát
rászólnak
egy másik emberre.
Igen,
csak szemben áll egy egész emberre. Rendszerrel. Ez az egész, igen.
Az tény, hogy egyenlő párkapcsolatokat ebben a rendszerben ilyen kis szigetként lehet csak kialakítani, és ez nem lesz része egy hatalmas rendszernek, ha csak nem történik az, hogy egyre több ilyen sziget lesz, és aztán az összeér egy kontinensé.
Ha meg lesz az, bocsánat, ha feudalizmusról beszélünk, ugye tudjuk, hogy a feudalizmus azért tudott felszámolódni, mert a feudalizmusban hatalmal rendelkező főurak, feudális urak estévé rájöttek, hogy a haladás megköveteli, hogy lemondjuk a jobbágyainkról. Oké? Okay? Azt akarom mondani, hogy a szigeteken való dolgozás az nekünk méretetlenül fontos, de az is fontos, hogy például elhinteni azt, hogy a férfi erőszak egy társadalmi problémával foglalkozzunk, oké? Okay? És akkor mivel azt akarom mondani, hogy én kívánom mindenkinek azt, hogy a saját életében élje meg legalább azt, hogy tetten éri a saját gondolkozásában, ahogy én egyébként tetten érem még ma is, hogy vannak szexista gondolataim, oké? Okay? Előveszek egy szociológiai tanulmánykötetet, és nem tudom nem rajta kapni magam, hogy amikor egy női szerzőtől olvasok egy fantasztikus izét, akkor így külön megjegyzem, hogy jé, és ezt egy nő írta. Majd rögtön elszégyelem magam.
Egyébként én nagyon szeretném ajánlani az egyik kiadványunkat ehhez a tettenéréshez, az a címe, hogy Hétköznapi hímsovinizmus, és pontosan azokról a hétköznapi általában nemek közötti kommunikációba beépülő ilyen szinte észrevehetetlen manipulációkról és hatalmi manőverekről szól, amelyeket még legalábbis nem nevezünk erőszaknak ebben a társadalomban.
Jó, hát számomra nagyon, nagyon izgalmas volt, és mondom, ilyen aha élményt okozó is ez a beszélgetés idáig. Még egyet hadd kérdezzek, hogy ti, mint annak a kiváltságos nemnek a két képviselője, hogy kezdtetek el, és mitől épp ezzel a témával, és épp ezzel a nem is tudom, lelki viszonnyal foglalkozni, mitől annyira izgalmas nektek a férfi erőszak, hiszen ugye alapgondolkodás, vagy alapbesorolás szerinti a kiváltságos mezőnybe tartoztok?
Igazságérzet, etikai gondolkodás, zavar, kamaszkorom és fiatal felnőtt korom totál zavarodottsága, az akkor még nem is annak nevezett demokratikus ellenzéknek a legbenfentesebb köreiben figyeltem azt, hogy azokon a számomban tovább is nagyon fontos dolgokról hogyan folyik a beszélgetés, miközben lányoknak Kus volt a neve, és főzzétek a kávét, és szexuális objektumként volt beszélve róluk, és ez engem borzalmasan zavart, és aztán utána a saját személyes zavarodottságom, hogy valami nem stimmel itt az egyenlőségről, meg az igazságosságról, meg nem tudom, mizé, a feminizmusban találtam rá egyébként tudományos választ. Uh-huh. Oké? Okay? És továbbra is egyébként ez motivál, hogy nem oké, nem oké.
Nekem az volt egy meghatározó élmény, hogy az anyám mennyire szenvedett az apám és a testvérem szexista viselkedésétől, és aztán az egyetemen pedig több olyan órára jelentkeztem, amelyek, nem tudom, feminista irodalomkritikáról szóltak, meg feminista nyelvelméletről. Én végeztem egy nyelvszakot is, és ott ismerkedtem meg a feminizmussal.
Szóval akkor most azért megneveztük, hogy ez ilyen értelemben mind a kettő a feminizmust, vagy mind a kettőtök útját a feminizmus jellemzi most már? Ezt mondhatjuk? Tehát most már ez mind a kettőtöknek.
Aha.
Nagyon érdekes, mert én meg azon gondolkodtam, hogy sem a női magazint, én magam nem gondolom magamat feministának, sem a női magazinban nem akartam ilyen értelemben kiállni, vagy egyértelműen ilyen értelemben kiállni. Ebben a műsorban meg nyilván nem is erről van szó, tehát csak most magam is rácsodálkozom, hogy ez ilyen formán jött elő. Mi az, amit az ember ilyenkor kezdhet azzal a típusú nővel, mondjuk amilyen én is vagyok, szerintem, aki azt gondolja, hogy én például jól érzem magam sok esetben, sok helyzetben jól érzem magam. Jól érzem magam a konyhában, a gyerekeimmel, a nem tudom. Ugyanakkor egy olyan szakmának vagyok az egyik képviselője, ami hagyományosan, megint csak azt mondom, hogy egy férfi szakma. Én színházban dolgozom rendezőként. Az édesanyám is megkérdezte tőlem, amikor elkezdtem ezt a szakmát, hogy te is hallgatnak rád? Miért ne hallgatnának rám? Semmi köze a nememnek a ilyen értelemben vett szakmámhoz. És hogy azok, tehát hogy lenyomata vagyok szerintem ennek a széles spektrumnak, ennek a nagyon sokféleségnek, ami...
Ildikó?
Na, mondd, úgy, hogy nézel rám. Igen? Mondja.
Persze. A Me Too mozgalom az azért a színház és a filmvilágban indult el, bizony. És csak elmesélem neked egy nagyon kedves, nagyon fiatalkori barátnőm. Sikeres építész lett, nagyon sikeres vállalkozással, folyamatosan vitákban. Én visszajöttem ugye Magyarországra 2000-es évek elején, mint egy nagyon kiképzett feminista.
Honnan?
Svédországból és Spanyolországból.
Oké.
És egy kis kitérővel Egyesült Államokban egy ideig. Na, a lényeg az, hogy folyamatosan vitáztunk, és ő is pontosan ezt mondta, hogy nézd meg, mondja, én vagyok a példája annak, hogy ha valaki tehetséges, jó tudású, teljesen mindenki, hogy nő, nézd meg. Ja. Őt kértem meg a pesti lakásunknak, amikor már ide költöztünk a kivitelezésére. Oké? Amitől át kellett vennie egy férfi építésvezetőtől, pont a mi lakásunknak a izéért. És le kellett mérni hozzá, hogy egy lépcsőjük hol lesz. Oké?
És?
A férfi építésvezető pontosan négyszer vette ki a női vállalkozó kezéből a mérőszalagot, egészen addig, amíg a barátnőm tőle nem megszokott módon rá kiabált. Erről, hogy maga tényleg azt gondolja, hogy én nem tudok lemérni a mérőszalaggal valamit, majd utána, amikor elment az építésvezető, én csak így ránéztem, ő rögtön tudta, hogy én arra utalok, és azt mondta, hogy igen, és ez megy évek óta.
Jó, hát rám is így néztél most az előbb, a mondat kellős közepén. Oké, értem az álláspontot. Szerintem ezen lesz mit gondolkodnom nekem is egyébként. Én bízom benne, hogy talán a hallgatóknak is lesz mit gondolkodni. Jó, még egy utolsó körre, még van néhány percünk, még egy pillanatra térjünk azért vissza itt a hívószavunkra, jó? Hiszen ugye onnan indultunk el, hogy férfi erőszak, eljutottunk a feminizmusig, és eljutottunk az én aha élményemig is. Talán a hallgatók is jutnak valami hasonlóra. De hogy ezzel ma ti Magyarországon konkrétan, most már mindennek ismeretében, amiről mostanáig beszélgettünk, mit tudtok kezdeni? Értem, hogy vannak férfi körök, ahova mennek emberek, és képezünk szigeteket, és talán összeér, és kontinens lesz belőle. De ezeken túl, nem?
Hogy nem csak ez van.
Igen, ezt akarom kérdezni, hogy mi az, ami ezügyben tehető, itt és most?
Hát tehető egyrészt az, hogy például beszélünk most itt veled erről, az, hogy 2005 óta létezünk az alapkiadványainkkal, amit egyébként annak idején egy EU-s projekt finanszírozott, hogy az unióhoz frissen csatlakozott régióbeli országokba be kell vinni a családon belüli erőszakot.
De mondd, hogy ingyenesen hozzáférhetők, mert különböző
abszolút ingyenesen hozzáférhetők a stop kötőjel férfierőszak.hu oldalon, természetesen ékezetek nélkül, minden kiadványunk megtalálható, mindegyik letölthető PDF formátumban, hogy mi tartunk előadásokat, szervezünk filmklubot,
tartunk.
És nem elsősorban dolgozunk mindenhol, ahol erre van némi nyitottság, erről szólt ugye a keddi műsorban ismertetett zuglói, most már 2019 óta folyó együttműködésünk a zuglói jelzőrendszerrel, akik a munkájuk során szembe kerülnek a családon belül erőszakkal, hogy hogyan lehet létrehozni egy település alapú közösségi modellt lakosság bevonásával arra, hogy visszaszorítsuk a családon belül erőszakot. Tehát mi egy szakmai szervezet vagyunk, és eredetleg is azzal jött létre, hogy ismereteket terjesszünk erről.
Én most nem arra vagyok kíváncsi, hogy tudtok-e dicsekedni eredményekkel vagy sikerekkel, de arra igen, hogy a személyes utatokban, meg a személyes küldetésben, ha ez ennek nevezhető, éreztek néha elfáradást, belefásulást, elegem van, hagyjuk az egészet, visszamegyek Svédországba, éreztek-e ilyesmit, vagy az van, hogy csak összeír, előbb-utóbb az a kontinens?
Részemről tudok nagyon szomorú lenni, Én több mint 50 évesen jöttem vissza Magyarországra, és azt hittem, hogy akkor vége lehet majd egy demokratikus és a haladás felé haladó országban pihenni és nyugdíjasnak lenni. Ehhez képest többet dolgozom most, mint bármikor.
Valaha csak ez... az a kérdés, hogy kétségbe esett ebben dolgozol-e?
Kétségbe nem esek afelől, hogy mit csinálok és mit kell csinálnunk. Tehát kétségeim nincsenek. Szomorúságom van, mérhetetlen szomorúságom és elkeseredésem, de ugyanúgy, ahogy benne vagyok, 7. év egy mély szegény Borsod megyei cigányfaluban 100 gyerekkel küzdködünk tanoda tevékenységgel, és abba is beleraktam most már így a fél életemet, meg mindenemet, mert ezek azok a területek, tehát ami valahol mérhetetlenül el lett hanyagolva ebben az országban a rendszerváltozás óta is, az pontosan a romák helyzete, a nők helyzete, oké? A folyamatos, az egyenlőtlenségnek a folyamatos növekedése, engem ez izgat, hogy ezen valahogy változtatni, és szerencsére én történész voltam mindennek a kezdetén, mielőtt terapeuta lettem volna, így van történelmi távlatom, ez az a kérdésemben. Én nem fogom a végeredményt már látni, az teljesen biztos, de úgy fogok meghalni, hogy rajtam nem múlott.
Gábor?
Kétségbeesést, meg olyan fajta elfáradást, hogy kiégést, olyat nem érzek ezekben a témákban, mert én azt is gondolom, hogy attól függetlenül, hogy éppen milyen irányba mennek a dolgok egy országban, az is egy nagyon fontos érték, hogy egy eszmét ébren tartani, és fenntartani, és majd, ha egyszer lesz lehetőség a fejlődésre, akkor legyen egy maga, amiből az kinőhet.
Hát meg ezeket a ráébredéseket, ezt gondolom én például most élményként élem meg, bizonyára másoknál is így van, amiket ti is tapasztaltok, vagy ti is szembesültök vele. Igen?
Ja, egy fogalmat azért még bevezetnék. Én 23 évesen mentem el Magyarországról, mert történelmi, meg személyes minden körülmények arra kényszerítettek, hogy disszidens létbe kerültem. Oké, akkor még a disszidens azt is jelentette, aki útlevél nélkül próbált határokon átjutni, és politikai értelemben is, oké. Mi folyamatosan azzal dolgozunk férfiakkal, hogy ahhoz, hogy változzon valami, ahhoz a férfi szerep disszidensévé kell válni, oké. Ami a kényelmetlenséggel, jár azzal, hogy mindig egy szubkultúrához fogsz tartozni, de ugye pontosan tudjuk, hogy ahhoz, hogy valami változzon a világban, ahhoz mindig az kellett, hogy a lakosságnak egy bizonyos része vállalja azt, hogy ők disszidensek.
Na jó, hát akkor tekintsük ezt végszónak. Hát nagy kört leírtunk, legalábbis én nagynak éreztem. Nem tudom, hogy a hallgatók tudtak-e velünk jönni, nagyon őszintén remélem, hogy igen. Azt is el tudom képzelni, hogy egy, nyilván ehhez az is kell, hogy én is megemészem és aludjak rá kettőt, de el tudom képzelni, hogy egy bizonyos ponton ez még folytatható, akár ezek között, a keretek között is, amiben most beszélgettünk. Ez volt a mai Zsebenciklopédia. A hívó szavunk úgy szólt, hogy férfi erőszak, Kuszin Gábor pszichológus és Szil Péter pszichoterapeuta voltak ennek a műsornak a vendégei, és alapvetően a Stop Férfi Erőszak munkatársai. Ennek
Stop egyébként Férfi Erőszak projekt.
Projekt munkatársai. Ennek egyébként utána lehet nézni, hiszen ingyenesen elérhető minden kiadvány. Nyilván bővebben is tudtok róla beszélni. Engem most nagyon érdekelt a dolognak a személyessége, és az, hogy itt üljetek és lássuk egymás tekintetét, és akár tanúságát tegyem annak is, hogy mi az, ami engem meglepett, vagy mi az, ami az én gondolkodásomat alkalmasint megfordítta, vagy megfordította, vagy egy kicsit fordított rajta. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok számomra, mindenképpen élmény volt, remélem mások is így vannak vele. Ez volt a Zsebenciklopédia, Gál Ildit hallották, a viszonthallásra.
A Zsebenciklopédia című műsorunkat hallották.